Tisztelt polgármester úr, elnök asszonyok és urak, hölgyeim és uraim! Vajon ki gondolta volna 1848. március 15-én egy hasonlóan hűvös, hasonlóan esős, hasonlóan kicsit barátságtalan napon, hogy sikerül mindaz, amiért a reformkorban olyan sokan küzdöttek? Hogy sikerül kiterjeszteni azokat a jogokat, jogosítványokat, amelyek korábban Magyarországon csak a nemeseket, a nemességet illették meg, sikerül kiterjeszteni sokkal szélesebb körben is 8 millió jobbágyot sikerül beemelni a nemesség soraiba az áprilisi törvényekkel. Ki gondolta volna 1848. március 15-én, hogy előbb vagy utóbb, de sikerül Magyarországon egy független minisztériumot felállítani. Szerepelt ez a 12 pontban is, de végül csak jó pár évvel később, a kiegyezés után valósulhatott meg, ha nem is teljességében, de nagyjából az, amit akkor követeltek. Ki gondolta volna a magyar történelemben, hogy egyszer az emberek egyéni követelései, egyéni szabadságjogai, mint a szólásszabadság, a sajtószabadság és a kollektív, közös jogok, mint a felelős minisztérium, az évenkénti országgyűlés, a független nemzeti őrsereg, a nemzeti bank, ezek a követelések, amelyek egyszerre a nemzet követelései és egyszer az egyéni emberek követelései ilyen vegyes módon szerepelnek a 12 pontban. Nem választva szét az egyének követeléseit a nemzetétől. Mert nekünk magyaroknak az a történelmi tapasztalatunk, hogy ez a kettő óhatatlanul összefonódik. Amikor Magyarországon a nemzet szabadsága bővül, akkor az egyének szabadsága is bővül. Amikor azonban idegen csapatok az ország területén állomásoznak, vagy más módon függőségben tartják az országot, akkor bizony az emberek szabadsága csökken, csökken a gyülekezés szabadsága, csökken az egyesülés szabadsága, csökken a véleménynyilvánítás szabadsága, vagy csökken a vallásszabadságnak a szabadsága. Ez a mi 168 éves tapasztalatunk. Engedjék meg, hogy röviden idézzem Széchenyi naplóját a 48. március 15-i napokból. Az oly sokszor szkeptikus és a valóságnak mindkét oldalát figyelő és naplójában rögzítő Széchenyi meglepő módon ilyen lelkesen írt a 48-as márciusi eseményekről. Idézem. Srám, szorosan alkotmányos formákban mozogva, miután minden pártviszály megszűnt, s magyar őszintén szorítja a magyarnak kezét, rövid idő alatt mi óriási léptekkel haladtunk legtökéletesebb kifejlődésünk felé. Írta ezt Széchenyi, és jól írta, hiszen milyen sokféle magyar volt ott 48 márciusában. Volt főnemes, volt kisnemes, és volt közember. Volt olyan, aki már hírnevet szerzett magának a reformkorban, akinek a nevéhez már országgyűlési tudósítások, vagy a családja nevéhez olyan kezdeményezések tapadtak, amelyek mind a mai napig akár a Lánchídnál, akár a Magyar Tudományos Akadémiával, vagy a Nemzeti Múzeumnál látható, és voltak olyanok, akikről addig még senki sem hallott. Voltak gazdálkodók és voltak költők, volt egy idősebb nemzedék, aki már évtizedek óta igyekezett erősíteni a nemzetet, és voltak fiatalok, akik 48-ban bukkantak csak föl. Ők minden ellenszenvet, minden különbséget félretéve egységesen tudtak föllépni a magyar nemzet javára. Ezeket a személyeket, személyiségeket nem bürokraták választották ki, és nem kvóták szerint kerültek a nemzet élére. Ezek az emberek olyan személyek voltak, olyan személyiségek voltak, volt bennük annyi bátorság, volt bennük annyi elhivatottság, olyan tiszta szívű magyarok voltak, hogy mindenki ismerte az ő személyüket, és azok mögé tudott beállni. Amikor ezeknek a tiszta személyeknek, mindenki által becsült személyeknek a képét meglátták, az ő hívószavukat olvasták, nem volt számukra kétség, hogy tömegek csatlakozzanak, akár innen Békés megyéből is 4000-en a nemzetőrséghez 48-ban, és így akár életükkel is védjék a hazát, a hazának a függetlenségét. Ezek az emberek pedig úgy fogtak hozzá az ország építéséhez, a független Magyarország felépítéséhez az áprilisi törvények elfogadása után, hogy korábban soha nem volt tapasztalatuk, milyen egy kormányban ülni, hiszen nem volt ilyen Magyarországon, soha nem tudták, hogy milyen törvényeket alkotni, hiszen pátenseket kaptak, nem törvényeket fogadtak el, de belefogtak ebbe a munkába, és hónapok alatt sikerült egy függetlenebb Magyarország gazdaságát és politikai rendszerét kiépíteniük. Azért, mert felkészült, és a nemzetért tenni akaró emberek indították el ezt a forradalmat. Fontos, hogy mindig, amikor a nemzet szempontjából sorsfordító pillanatok vannak, akkor bátor emberek tiszta beszéddel álljanak ki, és őszintén szóljanak az emberekhez. Amikor 48-ban a huszárok a csatába hívták, a zászló nem mehetett egy kicsit balra, aztán egy kicsit jobbra, hanem egyenesen kellett, hogy álljon, és arra kellett, hogy induljon, amerre vezette a csatában az embereket. Amikor a kürt felharsant, az nem lehetett félszívű. Az teljes tüdőből kellett fújni, mert csak akkor lelkesítette a többi embert, akkor hívta őket csatába. Amikor megszólaltak a 48-as politikusok, a 48-as vezetők, akkor határozottan, tisztán és őszintén kellett, hogy megszólaljanak. Ami a szívükön, az a szájukon. Nincs ez másként más korokban sem. Hogyha éles helyzetekben, nagy nehézségek vagy nagy változások idején próbálunk beszélni közös dolgainkról, soha sem lehet a hangunk vékony, soha sem lehet az, hogy az emberek azt érezzék, mintha nem a teljes igazság lenne az, ami elhangzik. Ez a fajta őszintesség, határozottság és bátorság 48-ban is kellett ahhoz, hogy az emberek odaálljanak a forradalmárok mögé, és minden későbbi történelmi korban is kell, hogy élesen, egyértelműen és határozottan tiszta hangot tudjunk megütni. A magyar nyelvben nagyon sokféle olyan kifejezés van, ami talán a magyar népnek a lelkéből is származik, így például a szabadság szavunk. Más nyelvekben külön-külön szó van az egyéni szabadságra, és külön szó van az ország közösségének a szabadságára, a szuverenitásra. Itt nem a függetlenség szóra gondolok, hanem a libertás, a liberty szóra, amelyik a teljes nemzetnek a szabadságát jelenti. Nekünk azonban magyaroknak erre a kettő kifejezésre, erre a kettő fogalomra, az egyéni szabadságjogra és a nemzet szabadságára ugyanaz a szavunk van, a szabadság. Ez is jelzi azt, hogy az alapvető gondolkodása is a magyar embereknek összekapcsolja a nemzet, az ország szabadságát és a magyar embereknek a szabadságát. Ennek a szabadságnak egyfajta jelképe az a kokárda, amit mi is mindnyájan hordunk magunkon. Ez egy olyan közös nemzeti kincsünk, egy olyan közös nemzeti értékünk, szimbólumunk, jelképünk, amit nem kell senkinek magyarázni. Ami egyértelmű minden kisgyermeknek is, hiszen nincs olyan gyerek, aki ne készített volna saját kezével már csákót, nincs olyan ember, aki ne próbált volna meg, hogy ügyesebben, hogy kevésbé ügyesen egy saját kokárdát elkészíteni. Nincs olyan fiatal, aki ne álmodott volna róla, hogy milyen lehet huszár egyenruhában lovon ülni, van, aki ezt meg is tudja valósítani az életében. Ezek mind-mind a mi magyarságunknak alapvető részei. Aki itt él Magyarországon, annak nem kell elmagyarázni, hogy ez miért fontos számunkra, és nem kell elmagyarázni, hogy a nemzeti dal, vagy a 12 pont, vagy a csákó, vagy a huszárság miért része ennyire egyértelműen a magyar identitásnak, a magyar önazonosságnak. És engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatban végezetül I. és Gyulától, pontosan erről a magyarságról fölolvassak önöknek pár mondatot. Egy népet nem a testi hasonlóság, hanem a közös múlt, a hasonló gond, az egy haza levegője egyesít, s választ el más múltú, más jelenű néptől. Magyar az, akinek esze és nyelve magyarul forog. Becsületesen nem lehet más vizsgát találni arra, hogy kit tartsunk igazán magyarnak. Nem könnyű vizsga ez. Itt a lelket kell kitenni, a lelket kell megvizsgálni. Hogy pedig egy nép micsoda fajta, az szintén a szellemben, a nép szellemében és szokásaiban mutatkozik meg. Van erre is ismertető jel. Minden egészséges nép fejlődik. Nő, mint a fa, azzal a különbséggel, hogy a nép valóban az égig akar nőni. Az igazi nemzet nem ismeri a halált, magát a nemzet örök értékűnek érzi. Ez a szép benne, ez a vigasztaló a halandó ember számára. Ezért érdemes nemzetbe tartozni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, bár mi emberek halandóak vagyunk, de a nemzet halhatatlan. Ezért fontos a nemzethez tartozás. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Március 15-e, mint minden szimbólumáért a történelmi esemény, ellentmondások sorozata. Érvek és ellenérvek ütközése nyomán íródhatott csak be történelmünk nagy könyvébe. A forradalom és a lassú, kiszámítható fejlődés, soha el nem múló egymásnak feszülése folyamatosan megújuló konfliktusként jelent meg a magyar reformkor folyamán. Ezen ütközések keresztüzében állt, élt, dolgozott és alkotott gróf Széchenyi István. Munkássága, mely örökre a legnagyobb magyar hazafiak sorába emelte, szép, ám megrázó példája az eltökélt küzdelemnek, majd tragikus módon az önfeláldozásnak. Az önfeláldozásnak, amely nem a visszavonulásban, hanem munkában öltött testet, amely képes valóban szolgálattá emelni a hazáért végzett munkát. Bizony tisztelt békésiek, kedves barátaim, ez a szolgálat, ez az alázat az, amit azóta is igényel és elvár a magyar közélet. A felülemelkedés vélt vagy valós sérelmeinken a szekértáborokból való kivonulás viheti csak előre egy közösség ügyét. Itt Békésen, ahol egy széleskörű összefogáson alapuló munka folyik, szép és élhető példává érett Széchenyi István öröksége. A városvezetés aktív tenni akarása és a nemzet ügyéért hazai és nemzetközi porondon is harcba induló polgári kormány szándékai lépésre lépésre emelik Békést, ezen nagyszerű közösség az újjászelítő Magyarország nagy családjába. Így Békésen tehát ma 168 esztendővel a forradalom után ezzel az eltökéltséggel és alázattal kell fejet hajtani Széchenyi István emlékezete és ma minden korábbinál aktuálisabb öröksége előtt. Köszönöm, hogy meghallgattak.